Krisztus feltámadt.
Valóban feltámadt.
Kedves hallgatóink, nagy szeretettel köszöntöm Önöket a Mária Rádió hullámhosszán. Önök a Bizánci Forrás Ortodox Keresztény Egyházi műsort hallják. Szent Egyházunk a mai napon húsvét hétfőt ünnepli. Katolikus testvéreinktől eltérően egy héttel később ünnepelte meg Egyházunk Krisztus szentséges feltámadását. A mai alkalmat megragadjuk arra, hogy a nagyheti szertartásokból, a nagyheti lelkiségből, nagyheti elmélkedésből néhány gondolatot megosztunk a hallgatókkal. Szent Ortodox Egyházunkban van egy olyan szokás, hogy a nagy héten míront főznek. István atyát kérdezem, hogy mi a Szent Míron, és mi ennek az elkészítési módja?
A Szent Míron nevezik bérma olajnak is, hiszen a kereszteléssel együtt kiszolgáltatjuk ugye a bérmálás szentségét az Ortodox Egyházban, és a bérmálás alkalmával ezzel a szent olajjal kenjük meg a megkeresztelt hívőt. A Szent Míron jelképezi a Szent Léleknek a kegyelmét, az ajándékát, mint ahogy azt a imádságban is hallhatjuk, amikor a pap megkeni a bérmálkozót. Így hangzik: a Szent Lélek ajándékának pecsétje. Ez tehát egy megerősítés, a Szent Lélek kegyelmének a közlése, és ezt jelképezi a bérmaolaj. Érdekességek, hogy hogyan is készül a bérmaolaj, mert ez nem egy mindennapi dolog. A míron készítése nagy hétfőn egy különleges, könyörgő istentisztelettel kezdődik, melyet a patriárka végez. A szolgálat végén a patriárka trikérionnal meggyújtja a tüzet, és ezzel kezdetét veszi a míron főzése. A főzés 3 napon át zajlik, az üst mellett pedig ez idő alatt az evangéliumot olvassák egyfolytában. A forradalomig az összetevők a patikákban, gyógyszertárakban voltak megtalálhatók. A korai szovjet időkben azonban betiltották, és csak titokban készülhetett a míron, a szent olaj. A háború után újra engedélyezték az állami vezetés részéről, pedig segítséget is nyújtottak, hogy a külföldről beszerezhessék a szükséges összetevőket. Az üst, amelyben készül, 280 literes. Összetevői, olívaolaj, valamint nagy mennyiségű különféle fűszernövények. Az összes míront a moszkvai Szent Daniló monostor patriárkai rezidencia kápolnájában őrzik. Ahhoz, hogy egyházmegyénk míront kaphasson, a kormányzó főpap levelében kérvényezi a patriárkától a míron elküldését. Pimen patriárka idejétől kezdve az egyházmegyék 5 milliliter míront kapnak templomonként évente. A míron készítése bonyolult feladat, összetevői pedig nagyon értékesek. Nem minden helyi egyháznak van lehetősége az elkészítésre, ezért ők az orosz egyháztól is kérhetnek míront. Az újonnan megszentelt míronhoz egy kevés régit is öntenek, egy speciális edényből, ami összevegyül az újjal. Ez a Szentlélek szüntelen kegyelmét jelképezi az egyházban.
Nagy csütörtökön elbeszéléseket hallottunk Urunk Jézus Krisztus szenvedéseiről, haláláról és feltámadásáról.
Földi élete utolsó napjaiban az Úr magára maradt a szenvedésekkel és a halállal szemben. Fenékig kiitta azt a kelyhet, amely elrendeltetett számára, és átélte a legrettenetesebb dolgot, amely csak osztályrészül juthat egy embernek, a magányt és az elhagyatottságot. Egyedül volt a Getsemáni kertben, mert a tanítványai mély álomba merültek, egyedül volt a főpapok bíróságán, egyedül Heródes kihallgatásán, egyedül volt Pilátus előtt, mivel tanítványai félelmükben szétszélettek. Egyedül volt, amikor a Golgotára ment. Egy véletlen járókelő, nem pedig egy kedves tanítványa segített neki vinni a keresztet. Egyedül volt a kereszten, egyedül haldoklott, mindenki által elhagyatva. A kereszten Jézus szólította atyát. Én Istenem, miért hagytál el engem? Ebben a felkiáltásban benne volt az egész emberiség és minden egyes ember fájdalma, mindazok fájdalma, akik magányosnak érzik magukat, és azt hiszik, elhagyta őket Isten. Félelmetes, ha elhagynak a hozzátartozók és a barátok, de még félelmetesebb, amikor úgy érzed, elhagyott téged az Isten, amikor áthághatatlan fal emelkedik közted és az Isten között, aki mintha nem látna, nem hallana, nem venne észre téged. Ha magánytól szenvedsz, jusson eszedbe, mennyire magányos volt a megváltó földi élete utolsó óráiban. Ha hozzátartozóid vagy tanítványaid elfordultak tőled, ha igazságtalan rágalom ért téged, ha hamisan tanúskodnak ellened, és kihirdetik, hogy halált érdemelsz, jusson eszedbe, hogy maga az Úr keresztül ment mindezen. Ha az, aki egy fedél alatt lakott, egy pohárból ivott veled, ette a kenyeredet, akiben megbíztál a szeretet teljes erejével, akivel megosztottad gondolataidat és érzelmeidet, aki elől nem titkoltál el semmit, és aki számára semmit sem sajnáltál, ha az az ember elárul téged, jusson eszedbe, hogy az Úr is átélte ugyanezt. Ha a kereszted akkora súllyal nehezedik rád, hogy nincs erőd vinni azt, és a fele barátaid nem akarják vállalni azt veled együtt, légy hálás annak a talán véletlen járókelőnek, aki segít neked vinni azt legalább az út egy részén. Ha összecsapnak a fejed fölött az Isten általi elhagyatottság hullámai, és úgy érzed, hogy nincs is Isten, vagy hogy elfordult tőled, nem hal téged, akkor se ess kétségbe,
mert Krisztus is megélte ezt a félelmetes és keserű tapasztalatot. Ha elítélnek és becsületedben sértenek téged, ha megütik arcodat és leköpnek, ha keresztre szögeznek, és víz helyett keserű epét kínálnak, imádkozz azokért, akik megfeszítenek, mert nem tudják, mit művelnek. Amikor hallgatjuk Máté evangélista elbeszélését az Úr Jézus szenvedéseiről, kereszthaláláról és feltámadásáról, adjunk hálát az Úrnak, amiért vállalta a magányt, hogy mi ne legyünk magányosak, elhagyatottá vált, hogy mi ne legyünk elhagyatottak, keresztül ment a becsületsértésen és a gyalázkodáson, rágalmon és megaláztatáson, szenvedésen és halálon, hogy minden szenvedésünkben azt érezzük, nem vagyunk egyedül, hanem maga a megváltó van velünk az idők végezetéig.
Most pedig hallgassunk meg egy részletet Hilárion Volokolamszki metropolita Máté passiójából.
Thank you.
keresztény teológusok sokszor beszélnek megváltásról és üdvözítésről. Mindkét kifejezést Úr Jézus Krisztust kereszthalálával kapcsolatban használják. A keresztény hittanítás szerint ennek a halálnak megváltó értelme volt, és üdvözülést hozott az embereknek. Mi rejlik-e két kifejezés mögött, melyeket kevéssé ért meg a mai kor embere? Próbáljuk megtisztázni.
Első, a megváltás kifejezés szó szerint váltságdíjat jelent. Ami Jézus Krisztust illeti, annyit jelent, hogy Krisztus váltságdíjat adott valakinek az emberiségért. Kinek? Az egyik elmélet szerint halálával Krisztus kivásárolta az emberiséget az ördögtől. A IV. Században a megváltás következő értelmezését javasolták. A bűnbeesés következtében az ember az ördög rabságába került. Hogy kiváltsa őt, váltságdíjat kellett fizetnie az ördögnek. Váltságdíjként Jézus Krisztus ember lett felajánlva. Az ördög elfogadta őt cserébe az emberiségért, de a Krisztus emberi természetének csalétke alatt el volt rejtve az istenség horga, amelyet az ördög bekapott, de nem tudta megtartani. Így Isten becsapta az ördögöt. Ez a színes és szellemes értelmezés annak idején arra volt hivatott, hogy megkönnyítse a megváltás titkának megértését, de a mai embernek alig ha segíthet megérteni e titok lényegét.
Második.
Voltak olyan teológusok, akik kifogást emeltek. Ki is az az ördög, hogy ilyen nagy árat kérjen az emberiség megváltásáért? Krisztus megváltó áldozata, mondták ők, az Atya Istennek szólt. A középkorban, a latin nyugaton egy olyan elmélet keletkezett, mely szerint Isten fia keresztáldozatát az a szükségesség hozta, hogy jóvátételt adjon az Atya Isten igazság szolgáltatásának. Az elmélet lényege a következő volt: az emberek vétkeikkel annyira magukra haragították Istent, az Istennel szembeni adósságuk olyan hatalmas volt, hogy semmilyen erényeikkel vagy érdemeikkel nem tudtak volna elszámolni vele. Hogy helyt álljanak Isten igazságszolgáltatása előtt, kioltsák haragját az emberiséggel szemben, áldozatra volt szükség, és azt Isten fia hozta.
A harmadik.
Voltak olyan teológusok, akik azt mondták, Krisztus megváltó áldozata az egész Szent Háromságnak hozatott meg. Az 1157. évi konstantinápolyi zsinat úgy döntött, hogy Krisztus önként áldozta fel önmagát, saját magát hozta áldozatul emberként, és maga fogadta el Istenként, együtt az Atyával és a Szent Lélekkel. Az ige Isten ember megváltó áldozatot hozott az Atyának, saját magának, mint Istennek és a Szent Léleknek. Ez a döntés válasz volt a megváltás latin értelmezésére.
Negyedik.
Számos régi egyházi szerző kerülte a váltságdíj említését a szószoros értelmében. A keleti egyház atyái arról beszéltek, hogy Krisztus feláldozta magát, de nem azért, mert Istennek volt szüksége erre az áldozatra, hanem mert nekünk, embereknek volt rá szükségünk. Teológus Szent Gergely írta, nekünk ahhoz, hogy feléledjünk, szükségünk volt egy megtestesült és meghalt Istenre. Éppen, hogy nekünk és nem az Atya Istennek volt szüksége az Isten fia kereszt áldozatára. Az üdvözüléshez pontosan ilyen Istenre volt szükségünk, és nem másmilyenre, a keresztre feszített Istenre.
Kedves hallgatók, önök a 136-os Zsoltárt hallották. Folytassuk a Megváltás és az Üdvözítés című elmékedésünkből az 5. pontot.
Isten fiának halála az Isten emberek iránti szeretetének következménye. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyetlen egy fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János evangéliuma szavai úgy szólnak a megváltásról, mint Isten az ember iránti szeretetének megnyilvánulásáról. Az Atya Isten szeretete, nem pedig a haragja, az Isten fia kereszthalálának az oka.
6.
Az üdvözülés a keresztény teológia egyik legfontosabb fogalma. Az apostoli hitvallás szerint az Isten megtestesülése a mi üdvözülésünk érdekében történt. Ebből a célból Isten fia itt élt a földön, csodákat tett, tanította az embereket, szenvedett, meghalt a kereszten, és feltámadt halottaiból. Isten fia véghez vitte üdvözülésünket, az ő tanítása, élete, halála és feltámadása által, mondja moszkvai Szent Filáret.
7.
Az ember képtelen saját erőből üdvözülni. Ez a keresztény teológia egyik alapfogalma. Ahhoz, hogy üdvözüljünk és elérjük az Istennel való közösséget, üdvözítőre van szükség. Ilyen üdvözítő lett az egész emberi nemzetség számára Jézus Krisztus, aki az emberekért szenvedett és halt meg. Az ő isteni kegyelme üdvözíti azokat, akik hisznek ő benne, s az ő parancsolatai szerint élnek.
8.
Krisztus az összes emberért szenvedett és halt meg, de az üdvözülést csak azok nyerhetik el, akik hisznek Krisztusban, és felveszik a keresztséget az ő nevében. Amikor igehirdetésre hívta a tanítványait, Jézus azt mondta, aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik. Hit és keresztség nélkül az üdvözülés lehetetlen.
9.
Isten nem üdvözíti az embert maga az ember részvétele nélkül. Az üdvözülés nem az Isten erőszakos cselekedete, amelyet ráerőltet az emberre. Az üdvözülés adomány és feltételezi ezen adomány önkéntes elfogadását. Az üdvözülést már megkapták az emberek, mert Krisztus vérét ontotta üdvözülésükért. De minden egyes ember számára az üdvözülés egy cél, amelyet el kell érnie. Isten elvárja az ember közreműködését saját üdvözülése érdekében. Ez a közreműködés többek között a jó cselekedetek által valósul meg. Ahogyan a test halott lélek nélkül, úgy a hit is halott cselekedetek nélkül, mondja Jakab apostol. Amikor jó cselekedeteket hajtunk végre, együttműködünk Istennel saját üdvözülésünk dolgában. Ha viszont kitérünk a jó cselekedetek elől, vagy rosszat teszünk, ezzel akadályozzuk őt abban, hogy üdvözítsen bennünket. És végül a 10. Az ember üdvözülése az egyházon keresztül történik. Kartágói Szent Ciprián mondja, annak nem lehet atya az Isten, akinek nem anyja az egyház. Az egyházon kívül leledző személy csak akkor üdvözülhetne, hogyha megmenekült volna bárki, aki Noé bárkáján kívül volt. Az egyház az a Noé bárkája, amelyben mindazok, akik hisznek Krisztusban, és akiket ő megváltott drága vérével, az üdvözüléshez vezető úton haladnak.
Támadjon fel az Isten, és szóródjanak szét az ő ellenségei, és meneküljenek az ő színe elől, akik gyűlölik őt. Amiként szerte faszlik a füst, úgy oszoljanak széjjel, amiként elolvad a viasz a tűz közelségétől.
Krisztus a szám neztiek,
vesszenek el a bűnösök az Isten szín elől, és az igazak örvendezzenek. Ez a nap, amelyet alkotott az Úr, vigadjunk és örvendezünk benne.
Krisztus
Kedves hallgatóink, adásunkat 2 hét múlva ugyanebben az időben folytatjuk. Kérdéseikre a nagyboldogasszony@mariaradio.hu e-mail címen kaphatnak válaszokat. A műsor mai vendége Magyar István protoierei atya, a Nagyboldogasszony Egyházközség vezető papja volt. Műsorunk összeállításában Sípos Barnabás debreceni parókus atya és Zimonyi Kalinyini Irina közreműködött. Elköszön önöktől e műsor szerkesztője és vezetője Varga Márta, a Nagyboldogasszony Egyházközség világi gondnoka. Krisztus feltámadt.
Valóban feltámadt.
Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.